Dicsértessék a Jézus Krisztus. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Majdnem erre botlott a nyelvem, hogy az Urunk Jézus keresztje legyen velünk. Hát velünk van, hordozzuk is, azt hiszem mindannyian, de azért ne felejtsük el, Krisztus keresztje volt a legnehezebb. Amiért csak hasonlít ez, viszont a keresztény élet azt jelenti, hogy az ember Krisztus nyomába szegődik. És úgy tűnik, hogy emberhez méltó életet élni nem lehet kereszt nélkül. Egymásnak vagyunk keresztjei, de ezáltal egymásnak vagyunk az életszerzői is. Ebben a szentmisében különösképpen is gondoljunk erre a mi lehetőségünkre. Sajátos lehetőség. Az ember nyilvánvalóan nem keresztről álmodozik, viszont a kereszt minden nap meglátogat bennünket. A kérdés az, hogy milyen a hozzáállásunk. Tartsunk bűnbánatot. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Lázár beteg volt Betániában. Máriának és nővérének, Mártának a falujában. Ez a Mária kente meg az Urat mirhával,
és törölte meg lábait a hajával. A beteg Lázár az ő testvérük volt. A két leánytestvér megüzente Jézusnak, Uram, beteg, akit szeretsz. Amikor Jézus meghallotta ezt, így szólt. Ez a betegség nem halálos, hanem Isten dicsőségére fog szolgálni, hogy az Isten fia megdicsőljön. Jézus szerette őket, Mártát, Máriát és Lázárt. Amikor tehát meghallotta, hogy Lázár beteg, két napig ott időzött még, ahol volt, aztán így szólt a tanítványokhoz, menjünk el ismét Júdeába. A tanítványok ezt mondták neki, Mester, most akartak megkövezni a zsidók, és te megint oda mégy. Jézus ezt felelte, nem 12 órája van a nappalnak. Aki nappal jár, nem botlik el, mert látja a világ világosságát. De aki éjszaka jár, elbotlik, mert hiányzik belőle a világosság. Ezt mondta, aztán hozzátette, Lázár, ami barátunk, elaludt. De én megyek, és fölkeltem. A tanítványok így szóltak, Uram, ha elaludt, akkor meggyógyul. Jézus Lázár haláláról beszélt, ők azonban azt hitték, hogy az álomba merülésre gondol. Erre Jézus nyíltan megmondta nekik, Lázár meghalt, és hogy nem voltam ott, örömömre szolgál miattatok, hogy higgyetek. Most azonban induljunk hozzá. Tamás, akinek Iker volt a mellékneve, így szólt tanítvány társaihoz, menjünk és halljunk meg mi is vele együtt. Amikor Jézus megérkezett, Lázár már 4 napja a sírban feküdt. Betánia Jeruzsálem közelében volt, mintegy 15 stádiumra, fél óra járásnyira. Így sok zsidó jött Máriához és Mártához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt. Amint Márta meghallotta, hogy Jézus jön, eléje sietett, míg Mária otthon maradt. Márta így szólt Jézushoz, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem, de tudom, hogy most is bármit kérsz Istentől, megadja neked. Jézus ezt felelte neki, testvéred fel fog támadni. Erre Márta így szól, tudom, hogy föltámad a föltámadáskor az utolsó napon. Jézus folytatta, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meg is hal, élni fog. Mind az, aki él és hisz én bennem, az nem hal meg örökre. Hiszed ezt? Márta ezt válaszolta neki, igen, Uram, hiszem, hogy te vagy a Messiás, az Isten fia, aki a világba jön. E szavak után elment és hívta a testvérét, Máriát, halkan odaszólt neki, megjött a Mester, és hív téged. Ennek hallatára ő rögtön fölkelt, és Jézushoz sietett. Jézus ugyanis még nem ért be a faluba, hanem azon a helyen volt, ahol Mártával találkozott. A zsidók pedig, akik Máriával együtt a házban voltak, és vigasztalták őt, amikor látták, hogy Mária gyorsan fölkel és kimegy, utána siettek. Azt gondolták, hogy a sírhoz megy, hogy ott kisírja magát. Amikor Mária odaért, ahol Jézus volt, és meglátta őt, e szavakkal borult lábaihoz, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Mikor Jézus látta, hogy Mária sír, és hogy a vele jött zsidók is sírnak, lelke mélyéig megrendült, és megindult. Megkérdezte, hová temettétek? Azok így szóltak, jöjj, Uram, és lásd! Ekkor Jézus könnyekre fakadt. Erre a zsidók megjegyezték, nézzétek, mennyire szerette őt. Némelyek azonban így szóltak, Ő, aki visszaadta a vaklátását, nem akadályozhatta volna meg, hogy meghaljon. Jézus pedig még mindig mélyen megrendülve a sírhoz ment, amely egy kővel elzárt barlang volt. Jézus így szólt, vegyétek el a követ. Márta az elhunyt testvére megjegyezte, Uram, már negyednapos. Jézus ezt válaszolta neki, mondtam már neked, hogy ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét. Elvették tehát a követ. Jézus az égre emelte szemét, és így szólt, Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én ugyan tudom, hogy mindenkor meghallgatsz, csak a körülálló nép miatt mondom, hogy higgyék, te küldöttél engem. E szavak után Jézus hangos szóval kiáltotta, Lázár, jöjj ki! A halott kijött, kezén és lábán a rátekert leplekkel, aztán pedig arcán a kendővel, amelyet fejére csavartak. Jézus megparancsolta, oldjátok fel, hogy járni tudjon. A zsidók közül, akik Máriához jöttek, sokan hittek Jézusban, miután látták, amit cselekedett. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, azt mondják a Szentírás magyarázók, hogy ezt a történetet, amit mi hallottunk, tudatosan akartam ezt a hosszú történetet felolvasni, hogy az egyes mozzanatok is összekapcsolódjanak a lelkünkben. Azt mondják a Szentírás magyarázók, hogy ez a történet emiatt az utolsó mondat miatt iratott. Sokan hittek ezután Jézusban. És ezt azért hangsúlyozom én is, mert azok az emberek egészen másképp gondolkodtak, mint ahogy mi gondolkodunk. Az ő számukra ez volt az üzenet. Mit jelent a Jézussal való kapcsolat? Mit jelent a Jézusba vetett hit? Mit jelent a Jézussal a találkozás? Mit jelent Jézusnak a barátság? Nekik ez volt a fontos. Mi a harmadik évezred elején egészen más gondolatokkal foglalkoznánk, hallva ezt a történetet. Ma az emberek oknyomozóan elindulnának. Mi lett Lázárral? Hogyan él tovább? Mit jelentett az ő új élete? Az akkori kor ember ezen nem foglalkozott. Ők más szinten gondolkodtak az életről, mint mi. Mi egy szekularizált világban élünk. Evilági világban élünk, és ez a világ nem hisz. Ez a világ nem hisz Istenben. Ez a világ valójában nem számol az Istennel. És nyilvánvaló, ebből adódóan egészen máshova helyezzük mi a hangsúlyt, más izgat és más érdekel bennünket. Sajnos azt kell mondani, hogy az esetek többségében nem a lényeg a fontos. Exupéry mondta, talán említettem már, hogy a lényeg láthatatlan. A láthatatlan lényeg az Isten. Az akkori kor emberét ez izgatta, ez a kérdés. A láthatatlannak a kérdése. Hiszen azzal foglalkozni, ami látható, ami megtapasztalható, megragadható, nem kunst. Csak ha a lényeget nem fogjuk, ha a lényeget nem sejtjük, akkor egyszer elveszünk a tapasztalati világban. Elveszítjük a békénket is. Tehát alapvetően erre kell gondolni, annak a világnak az embere ebből a történetből nem azt nézte, hogy hogyan élt Lázár, ezt megelőzően, aztán ezt követően. Nekik az volt a fontos, és János evangélistának is ez volt a fontos, hogy sokan hittek ezután Jézusban. És ez azért lényeges, mert a Jézusba vetett hit azt jelenti, hogy az emberek úgy kezdenek gondolkodni, ahogy Jézus gondolkodott, úgy viselkednek, ahogy Jézus viselkedett, úgy cselekszenek, ahogy ő cselekedett, azt igyekeznek tenni, amit Jézus tett, és ez a döntő. Az, hogy esetleg sok mindent le tudunk fényképezni, sok mindent föl tudunk venni hangszalagra, láthatjuk ezeket újra meg újra, fölidézhetjük, csak egy gombot kell benyomni, aztán megjelennek ezek a képek, halljuk a hangokat, na és szórakoztatnak adott esetben, vagy bizonyos értelemben informálnak, és más lesz az életünk. És a döntő, azt hiszem, ebből a szemszögből látható, hogy ez a világ, amelyben élünk, nem hisz. Ez a világ azokat a lényeges kérdéseket, mintha félre dobná, amelyek a mi emberi együttélésünk szempontjából fontosak. Azt mondták, hogy sokan hittek. Valójában ennek a mai vasárnapnak ez az üzenete, mit jelent a mi számunkra az, hogy Jézussal találkozunk. Ez a találkozás jelenti az életet. Aki igazán Jézussal találkozott, az él. Mert abban az Isten lelke lakik, ahogy hallottuk az olvasmányban, a második olvasmányban. Akiben az Isten lelke él, az él. Akiben az Isten lelke nem él, akkor se él, ha egzisztál. Mert az élet nem azt jelenti, hogy eszünk, alszunk, fölkelünk, lefekszünk. Nem ez az élet. Az élet az, ahogy egymással összetartozunk. Hiszen ha másra nem gondolunk, csak arra, ami körülvesz bennünket, akkor ez azt jelenti, hogy csak ebben a világban gondolkodunk, ennek a világnak a lehetőségei a mi lehetőségünk, és ennek a következménye az, hogy igen sokan alszanak, igen sokan halottak. Jézus azt mondja, alszik. Aztán utána, mint egy kiigazításképpen azt mondja, meghalt. Végeredményben erre akarja fölhívni a figyelmünket ez a történet, hogy aki alszik, aki meghalt, az a valaki, akiben nem él az Isten lelke. Hiába jár kell ebben a világban, van hangja, vannak tettei, de átalussza az életet. Belehal ebbe az evilági világba. Nincs szava a szomszédjának, nem is ismeri, meg nem indul a lelke, amikor látja a másik ember nyomorát vagy szükségét, vagyis magának él. Magának él, alszik. Magának él, meghalt. Tudnék, nem ez az élet. Az élet az, hogy valakivel találkozni kell. Az élet az, hogy egymással való kapcsolatunkban felfedjük az életnek az arculatát. Megismertetjük egymással az életet. Hát nem ettől killódnak meg, szenvednek az emberek. Hány asszonytól hallottam, a férjem azt gondolja, hogy házi cseléd vagyok. Hány embertől hallottam, férfi embertől, hogy az asszony csak azt várja tőlem, hogy adjam haza a pénzt. Hány embertől hallja az ember, hogy egymás mellett élünk. Semmi közünk egymáshoz, hát ez nem élet. És itt ez a történet pontosan erről szól, aki Jézussal találkozott, az másképpen él, vagyis él. És akkor, amikor azt mondjuk, hogy ez a világ hitetlen, akkor ez ezt jelenti, hogy Isten lelke nem működik. Márpedig az Isten lelke, ha bennünk van, akkor működik. Az, hogy a kereszténység oda jutott itt Európában, és egyáltalán a civilizált világban, ez egyszerűen ezzel magyarázható. Szekularizált, evilági világban élünk, születéstől a halálig, és ebbe bele kell gyömöszölni mindent, amit csak lehet, amiről mi úgy gondoljuk, hogy arra van szükségünk, aztán egyszer csak mindenki belecsömörlik. Egyszer csak mindenki rádöbben arra, hogy nem arra van szüksége, amit ő úgy ítélt a csuda nagy okosságában, hanem a másikra van szüksége. Aki jó indulatú, jó akaratú, aki elfogadja, aki megérti, aki türelmes vele, aki újra meg újra ad a másiknak lehetőséget. Hát ez az élet. Éppen most a napokban a televízióban láttam választással kapcsolatos műsorban, ez is nagyon érdekes. Mit keres egy választási műsorban a szekularizáció? Hogy jön ide? Hát talán annyiban igen, hogy az emberek a felelős vezetőktől sem várnak mást, csak nagyobb kenyeret, munkát, otthont, és ezzel vége mindennek. És még büszkék is vagyunk rá, hogy szekularizált világban élünk, fölszabadultunk. Nem erőltet ránk az Isten igazságokat. És aztán a következménye az, hogy mindenki a maga igazságát fújja, és mindenkinek az igazsága a maga egyéni érdeke. Hát haldoklik a világ. Haldoklik Európa, de minimum alszik. De lehet, hogy a történet kapcsán azt is mondhatjuk, hogy meghalt. Mert így elveszítjük a lelkünket. Aki Jézushoz tartozik, az tudja azt, hogy a keresztény élet állandó küzdelem, ezt a küzdelmet hagytuk el. Szóval valahogy a kereszténységtől is azt vártuk, hogy ilyen szépségflastrom legyen, kenegesse a lelkünket, aztán majd valami lesz. Hogyha a nagybőjt vasárnapjaira visszagondolunk, első vasárnap Jézus meghirdeti a harcot a gonoszszal, uradat, Istenedet imád, és csak neki szolgál. Aztán a második vasárnapon az Atya szólít bennünket, ő az én fiam, őt kell hallgatnotok. És itt most mondhatnék nagyon sok mindenkit, aki azt várja el, hogy őt hallgassuk. Aztán a harmadik vasárnapon azt halljuk, hogy az örök élet forrása, az ember igazi szomját eloltója Jézus, aki egymáshoz rendel bennünket. Aztán a múlt vasárnapon én vagyok a világ világossága. Nem lehet sötétségben élni, csak világosságban. És a világosság azt jelenti, hogy Istent ismerjük meg egymásban. Ez az igazi fény. Nem könnyű megismerni bennünk emberekben az Istent. De nincs más lehetőségünk. Hát ha nem ismerjük benne föl, akkor egyszer csak kiábrándulunk egymásból. Hát elég belőlünk, de ha valamiképpen egymásnak Isten értékeiből, az isteni életből valamit föl-föl villantunk, akkor ez élet. És hát ez a mai vasárnap, ez az ötödik, én vagyok a életnek és halálnak az Ura, mondja Jézus. Vagy ráfigyelünk, És akkor fölébredünk, ráébredünk arra, hogy mire is születtünk, föltámadunk, és találkozunk egymással. Biztosan ismerik többen a drámát, a Jedermann című drámát. A Jedermann vihorászik és lakomázik a barátaival, aztán a nagy-nagy mulatozás kellős közepében jön a halál. Jedermann, el kell jönnöd velem. Furcsa hang, hát hiszen tele van a tányér, tele van a kupa. Aztán még egyszer jön, Jedermann, el kell jönnöd velem. És egyszer csak Jedermann körülnéz, és egyre kevesebben vannak a cimborák közül ott. Szépen eloldalognak, hiszen ilyen hangokat hallani. És amikor a harmadszor is megszólal a hang, akkor körülnéz, és senki nincs már vele, egyedül van. És akkor kétségbe esve a kincses ládája felé fordul, és ráfekszik erre a ládára. Életem során mindent meg tudtam venni veletek, aranyok, ezüstök. Jöjjetek velem, és komisz hangon válaszolnak neki, maradunk, majd az örököseidnek szolgálunk. És ebben a keserű helyzetében néhány fényes alakot lát, közelítenek felé. Az a néhány jó cselekedet, amit élete során tett. És ők jönnek, mi majd kísérünk. És ebben a magányában, egyedül létében ez a néhány jó cselekedet megy vele az Istenet. Nem tudom, a dráma erről nem szól, hogy élete során az a kevéske jó, amit tenni tudott, az mennyire volt tudatos benne, bizonyára annyira nem, hogy átalakította volna az életét, és egy jót tevő emberré lett volna, de egyedül ez számított. Testvérek, azt gondolom, hogy ezen a mai vasárnapon igen komolyan el kell ezen gondolkodni, e világi életet élünk csupán, vagy istenes életet is. Teljes egészébe beleszürkülünk ebbe az e világi világba, amely mindent ígér, a halálban meg elhagy. Csak a fájdalmas az, hogy ez a világ, amely mindent ígér, és mi úgy gondoljuk, mert néha egy-egy morzsát ejt, úgy gondoljuk, hogy minden megadatott, bizony, amikor az ember az útja végére ér, akkor döbben rá, hogy becsapták. És végig kell gondolni azt, hogy mi értelme volt az egésznek. Éltem valójában? Vagy csak morzsákat gyűjtögettem, és sosem voltam elégedett. Mert ugye az ember elégedetté, ember életét értelmessé csak azt teszi, hogy az ember másikkal azért találkozik, hogy nekik életet ajándékozzon. És ez értelmet ad e világi életünknek is. Hiszek egy Istenben, minden ható atyában, ennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak. utóbbi időben ezeknél az imádságoknál mindig mentegetem magamban az embereket. Útvasárnap azzal mentegettem őket, hogy egy órával előre bizdergálták az órákat, és ezért. Ma azzal mentegetem, hogy szavaznak. Nem tudom, jövő vasárnap mivel lehet majd mentegetni. Imádkozzunk azért, hogy el ne feledkezünk arról, hogy a kereszténység áldozatokat követel tőlünk. De minden életforma, minden életvitel, különben haszonélvezők vagyunk a keresztény lelkületünkért. Imádkozzunk, hogy jelen tudjunk lenni a világban a jó cselekedetek által. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Könyörögjünk. Kérünk, mindenható Istenünk, add, hogy mindig élő tagjai maradjunk Szent Fiadnak, akinek testét és vérét magunkhoz vettük, aki él és uralkodik, mindörökkön örökké. Kedves testvérek, ezt a mai gyűjtést mindenképpen szeretném azzal is motiválni. Talán keveset foglalkozunk ilyen kérdéssel, de az az általános vélemény, hogy ma a nagyobb a keresztény üldözés, mint valaha a történelem során. Mi azt aggondoljuk, hogy ó, hát minden béke és minden rendben van. Például Szíriából már 2 millió keresztény elmenekült. Földön futókká lettek, nem tudom hányat megöltek. Arról nem beszélve, hogy a keresztény örökséget szétbombázták. És hát sok minden másról lehetne beszélni. Eléggé érzéketlenül, talán nem is figyelünk rá. Mert mi itt békében vagyunk, ma sokkal, mint régen, amikor valószínűleg az eszköztár szegényesebb volt, mint most. Akkor oroszlánok voltak csak. Hol vannak ma azokhoz a kegyetlenségekhez, amikre az ember többre kép, oroszlán csak marcangolni tud, az ember meg gyötörni. Szóval néha gondoljunk ezekre a dolgokra. Éppen az elmúlt napokban tárgyaltunk ezekről. Az elmúlt évben párszor jártam Szíriában, és valószínűleg a közeljövőben is megyek oda. Magyarországra is szeretne jönni több keresztény család. Keresik a helyüket a világban. És azért fontos, hogy ne feledkezzünk meg róluk. Nagyon közel ég a nagy hét. Szeretném, ha lelkileg is készülnénk erre. Most egy sajátos ajánlattal állok elő. 12-én, vagyis szombaton, nézzék meg, ki elesett az az asszony, orvos, menjen. Szóval nagyon, nagyon könnyen érnek bennünket ilyen hatások, mint ez is volt, éppen tegnap hallottuk, hogy Szívos Marcit is meg kellett műteni, életerős fiatal ember, vízilabdázó is, remélhetőleg még tud majd sportolni a jövőben is. Igen, gyengék vagyunk. Tehát április 12-én szombaton, az esti szentmise után jó lenne, ha megtisztelnénk ezeket az embereket, akik egy ajándékot készítenek a számunkra, mégpedig a Semmelweis Orvostudományi Egyetem kvartettje jön el ide a templomba, és Krisztus hét szavát a kereszten jelenítik meg. Jó lenne, ha engednénk ennek az üzenetnek. Rövidke elmélkedéseket tartok egy-egy kijelentés kapcsán, és nagyon szép muzsikát hallunk. Szombaton az esti szentmise után, 17:30 van este a szentmise, és utána. Jövő vasárnap virágvasárnap, ahogy ezt már eddig is évek óta tesszük, a szertartás kint kezdődik a templom mögött, és onnan jövünk be majd ide a templomba. Egy-egy szál virágot, vagy barkaágat, valamit mindenki fogjon a kezébe, hozzon magával. Ezeket megszenteljük, és sok mindenre taníthatnak bennünket. Ezek a szertartások is, meg ezek a virágok is. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A szentmise véget ért, menjünk békében. Isten.